Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Móvesz Tibor vagyok. Mai témánk az EU hadsereg terve. Egyre valószínűbbnek látszik, hogy saját hadsereg felállítására készül az Európai Közösség, amit többen EU hadseregként emlegetnek. Rögtön az elején tisztázzuk, hogy helytálló-e ez az elnevezés?
Nem. Annyi értelemben nem tudom cáfolni, hogy arra készül az Európai Unió, hogy egy hosszú folyamat végén, és annak utolsó állomásaként egyszer valamikor, 10-20 év múlva megjelenhet majd egy európai hadsereg. Erre nincs garancia, de a dolgoknak a logikus menetrendje eljuthatja ide az Európai Uniót. Az elmúlt hónapokban, és különös tekintettel az ukrajnai háborúban, olyan fordulat történt, ami ezt az egész védelmi integrációt, ami Európai Unió szinten gyakorlatilag már évtizedek óta zajlik, csak mindig megállt, hiszen nem volt elég incentíva, ösztönző erő az Európai Unió, hogy ezt folytassa. Most viszont történt valami. Európai határainál már nem absztrakt dolog a háborúról beszélni, ami azt is jelenti, hogy a közvélemény, az európai közvélemény körében jóval nagyobb támogatást élvez most egy európai közös védelmi politika felállítása. Ami azt is jelenti, hogy ezt a politikai döntéshozók most már nem hagyhatják figyelmen kívül, ezért pénzt és paripát készek áldozni erre a célra. Ez elindított egy olyan folyamatot is egyébként valójában, ami ugye arról szól, hogy Európa hogyan tudná a meglévő gazdasági hatalmát konvertálni politikai erőre, és úgy fogalmazhatnák, hogy a puha erejét kemény erőre, a soft power-t hard power-rel helyettesíteni, márpedig ez megkerülhetetlen egy védelmi politika nélkül. És a védelmi politika itt kerül a képbe, ugyanis ugye hosszú időn keresztül az európai védelmi politikának az egyik hátulütője az volt, hogy nagyon megosztott volt az Európai Unió tagállamainak a többsége arról, hogy milyen módszert, milyen politikát kellene követni. Franciaország és néhány más ország egy független európai védelmi politikát szeretett volna, ami a NATO-tól is, a NATO-t esetleg lemásolja, a NATO mellett teremt egy európai védelmi politikát. Mások, az atlantisták, a közép- és kelet-európai országok többsége ezek közé tartozik, azok viszont NATO hűek voltak, lojálisak a NATO-t, és azt mondták, hogy elképzelhetetlen az, hogy bármi is a NATO-t, a NATO-fajta elkötelezettségünket azt alássa. Ezért ez folyt egy pingpong meccs évtizedeken keresztül. Úgy gondolom, hogy a mostani helyzetben már eljutottunk oda, hogy mindenki megérti azt, hogy ahhoz, hogy az európai védelmi politikát önállóvá tegyük, önálló védelmi politikát nem jelenti azt, hogy a NATO felé a hidakat fel kell égetnünk, hanem egy nagyon jó együttműködés, egy nagyon jó divízió megosztása a munkának ezt létre tudja hozni. Na most visszatérve a kérdésedre, mert futottunk egy nagy kört. A lényeg az igazából, hogy ahhoz, hogy egy ilyen közös politika és egy közös hadsereg létrejöhessen, rengeteg dolgot helyre kell tenni. Emlékeztetnék arra, hogy a mai napig nincs közös NATO hadsereg sem, pedig a NATO már elég régóta létezik. Abban az esetben, hogyha a NATO-t, ugye NATO csapatok gyakorlatoznak, ez úgy tűnik, hogy nemzeti haderők gyakorlatoznak, összejönnek egy-egy célra. És az a lényeg, hogy amikor vannak bizonyos olyan helyzetek, amikor ezeket be kell vetni, akkor ezek harcképesek legyenek. Ezt látjuk gyakorlatilag Kelet-Európában most, ahol a NATO az orosz fenyegetéssel szembesülve felfejlesztette ott a haderejét, ott állomásoznak most már amerikai, angol, a NATO-hoz tartozó országok katonái. De a védelmi politika mai napig alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezért, amiről most beszélünk, és amit szeretnek otthon is félreérteni gyakran, nem egy Európai Uniós hadseregről beszélünk rövid távon, hanem ennek első lépéseként egy körülbelül 5000 fős, maximum 5000 fős gyorsreagálású haderőről, amelyet az Európai Unió zászlaj alatt, az Európai Unió színeiben oda lehetne vezényelni a helyekre, ahol erre szükség van. Mondok két példát, ahol az ilyenfajta haderőre szükség lett volna nagyon a közelmúltból. Az egyik a nyugat-afganisztáni kivonulása. Ugye amikor az Egyesült Államok tulajdonképpen eldöntötte azt, hogy kivonul Afganisztánból, ugye ezt még a Trump elnökség idején döntötték el, akkor azzal szembesültek gyakorlatilag, hogy mint annak idején Dél-Vietnámban, amikor egy pillanatra a másik helikopterekkel kell kimenteni az embereket, hogy gyakorlatilag a régi rezsim, vagy a régi, ugye az a nyugat által támogatott rendszer pillanatokat összeomlott, a tálibok megjelentek Kabulban, úgy kell kimenekíteni zűrzavaros állapotok között az ott lévő diplomatákat és családtagokat, nem mindenkit. Most ez, amit ha lett volna akkor egy ilyen 5000 fős Európai Uniós egy erő, azt oda lehetett volna vezényelni, hogy ezt az evakuációt lebonyolítsák. Aztán még egy másik dolog, amikor a Lengyelország, a Belarusz és Lengyel határon egy nagy migrációs válság alakult ki, és ugye ott azért katonai műveletek is zajlottak, ott is egy ilyen lehetőség lehetett volna. Tehát azt mondom igazából, hogy ilyen feladatokra kell gondolni, és emellett természetesen ez nem jár egyedül, emellett azt is látni kell, hogy az Európai Unió már most egy csomó tabut megdöntött. Az Európai Unió költségvetésében van egy olyan fejezet, amit úgy hívnak, hogy Európai Békeeszköz. Ez az Európai Békeeszköz már most a Ukrajnának fegyverek szállítását finanszírozza. Az EU fizet a tagállamoknak azért, hogy különböző fegyverrendszereket szállítsanak Ukrajnának. Ez az Európai Uniónál ilyen elképzelhetetlen volt korábban. És ezen túl menve is az Európai Unió egyre inkább olyan területekre téved, amelyeket korábban elképzelhetetlenek voltak, de amelyeket az élet, a válságok kiprovokálnak. És ennek egy fontos része, és be is fejezem ezt a mondatomat, ezt a hosszú mondatot, hogy emellett legyen egy európai védelmi ipari együttműködés is, hiszen a legnagyobb probléma ma pillanatnyilag az Európai Uniós védelmi politikával az, hogy a tagállamok együtt külön-külön sokkal több pénzt fordítanak védelmi politikára, mint az Egyesült Államok, amelynek a hadseregének a hatékonyságát nem is lehet ezt egy lapon emlegetni az Európai Unióval. Ezért nagyon fontos, hogy racionalizáljuk, és ne legyenek átfedések a különböző eszközök között. Ez minden amellett szól, hogy az Európai Unió elinduljon ezen az úton, de ennek az útnak az elején tartunk még.
Milyen felszerelése lenne a hadseregnek? Lehet-e azt már tudni, hogy ez az 5000 katona milyen fegyverzettel, vagy milyen képességekkel bírna?
Ugye a képességfejlesztés az egy alapvető dolog. Amikor eldöntik azt, hogy 5000 főt fegyverben kell tudni tartani, azt is jelenti, hogy el kell kezdeni ezeknek a kiképzését, pontosan a közös gyakorlatozását, hiszen ezek nem újoncokról van szó, profi katonákról van szó. És az azt is feltételezi, hogy a neve is benne van, ez egy ilyen gyors reagálású erő lenne, ami általában inkább nem nehéz fegyverzettel vonulna fel, nem feltétlenül harcászati feladatokra bevetésére lenne alkalmas, de arra is alkalmas lenne, hogyha támadás érni. Alapvetően egy védekező pozíciót elfoglaló egy csapat egységről lenne szó, természetesen, amely, ha esetleg fenyegetés alá kerülne, képes lenne megvédeni magát. A fegyverrendszer, meg a fegyverek, amikkel természetesen ezek rendelkeznének, azok nyilván ilyen gyors csapatszállítási járművek, akár természetesen légierő támogatását is élvező járművekről van szó. És az is egy érdekes elem, hogy az Európai Unióban az elmúlt időszakban a NATO-val együttműködésben nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy hogyan tudnak felgyorsítani az Európai Unión belül, Európai Unió területén belül a csapatmozgásokat. Ennek megfelelően egyébként infrastruktúrákat kell megváltoztatni, utakat rendbehozni, építeni, hogy elbírják ezeket a harckocsikat abban az esetben, hogyha gyorsan kell mozgatni az egységeket.
Milyen szerep jutna ennek az európai haderőnek, katonai erőnek a NATO mellett?
Tehát nem arról van szó, hogy két katonai költségvetés kell majd a tagállamoknak megfinanszírozniuk, hanem mindazt, amit egyébként a NATO keretek között vállaltak, ugye, hogy minimum a GDP-jüknek a 2%-át fogják fordítani, és minőségi kritériumok is vannak. Magyarország esetben például 2023-ban teljesülni fog ez a feltétel. Tehát ezt mindenkinek el kell érnie, teljesítenie kell. És ez azt is jelenti majd, hogy ez alkalmassá teszi őket arra, hogy a NATO-nak a haderejét, a NATO-nak az ütőerejét növeljék. De hasznot tud húzni az Európai Unió is ebből, abban az esetben természetesen, hogyha a feladatköröket elég jól elhatárolják egymástól.
Mikorra van realitása annak, hogyha minden tagállam részéről megvan a támogatás, hogy ebből az ötletből egy működőképes erő lehet?
Az 5000 fős az gyakorlatilag egy-két éven belül már, sőt, annak a közeljövőben tulajdonképpen már bevethetőnek kell lennie. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy adminisztratív feladat, alapvetően természetesen jogi oldala is vannak, de inkább egy adminisztratív feladat, hogy hogyan tudják ezeket az erőket összerakni egymással. Itt azért arra is figyelni kell majd, hogy tudjuk azt, hogy a NATO keleti szárnyának a megerősítése során három különböző, az egyik az Magyarországon az egyik ilyen csapaterősítési központ. Ja, ezeket az erőket nyilvánvalóan bizonyos szempontból ugyanarra föl tudják majd használni az 5000 fős kötelékben is majd. Azt ki kell majd találni, hogy 5000 fős kötelékben mely országok fognak aktívan részt venni, nem minden ország, tud hiszem, vannak semleges országok is az Európai Unión belül. Ők tudnak egyébként a finanszírozásban, meg más eszközökkel, kórházi eszközökkel, hogyha kell, hiszen ennek van egy egészségügyi vonzata, van egy hatávvonzata, szóval sok minden van, ami egy ilyen művelethez szükséges. Szóval a lényeg az, hogy ennek az első lépésnek, ami sisakokban és fegyverekben megnyilvánuló lépésnek, mert nagyon a közeljövőben meg kell valósulnia, az, hogy mikor kerülhetnek az első tényleges éles bevetésére, az egy más kérdés. De úgy gondolom, ez egy tanulási folyamat, és ez most nagyon felgyorsult Európai Unió szinten, tekintettel arra, hogyha valakinek az Európai Uniónak érdeke az, hogy a saját határait meg tudja védeni.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!